Pontosan 36 évvel ezelőtt robbant fel a csernobili atomerőmű 4-es számú reaktora. Az 1986. április 26-ai hajnali katasztrófa végképp szertefoszlatta az atomerőművek biztonságának mítoszát. A baleset több játék és megszámlálhatatlan dokumentumfilmet ihletett. Az azóta leállított, de az orosz-ukrán háborúban ismét katasztrófával fenyegető erőmű jelenlegi állapotáról, az ott folyó munkáról és a komplexum további kockázatairól a Danube Institute kutatási igazgatóját, Benderzsevszky Antont, Lakatos László kérdezte.
36 évvel a csernobili katasztrófa után ismét majdnem katasztrófa lett ott a környéken, illetve hát mondhatjuk, hogy katasztrófa is volt, hiszen egy ukrán férfi feljutott a szemetest így emlékezés gyanánt pont az évforduló napján, és aztán majdnem, hogy az atomerőművet is elérte a tűz, miközben hát volt ott épp elég baj, hiszen folyik most is az ukrajnai háború. Mekkora katasztrófa lehetett volna szerinted, hogyha ez a tűz tovább terjed?
Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt években mindent megtettek a csernobili atomerőmű környékén, hogy megvédjék a potenciálisan veszélyes objektumokat a tűztől, vagy minden olyan kártól, ami ilyenkor jelentkezhet. Úgyhogy talán nem lett volna akkora tragédia. Itt most a háború kapcsán megint csak ugye felmerült, hogyha az erőmű területén harcok folynak. Ugye mindig atomerőmű területének nevezzük, de az atomerőmű már nem megy. 2000-ben állították le az utolsó blokkot, de azt tudni kell, hogy a területen továbbra is olyan objektumok vannak, amelyeket működtetni kell, amelyeket felügyelni kell, az elhasznált nukleáris hűtőanyagot hűteni kell, tehát hogyha ezek az objektumok például nem kapnak megfelelő áramellátást, abban nagyon komoly problémák lehetnek, amelyek sugárzás veszéllyel járnak. Ennek tudatába kell eljárni. Tehát valóban felmerült a harcok idején is, hogyha mondjuk elmegy az áram, vagy eltalálják valamelyik kulcsfontosságú objektumot, akkor megint csak egy radioaktív hullámmal nézhetünk szemben. De ennek tudatában például az ukrán védők nem is erőltették a harcokat, hanem azonnal, ahogy jöttek az orosz erők, gyakorlatilag az ukránok kivonultak az atomerőmű környékéről, hogy ne hozzák veszélybe a nukleáris objektumokat. Ugye ugyanezt láttuk például a zaporozsiai atomerőműben is. A harcok elő az ukrán katonák inkább visszavonultak, nehogy balesetet vagy veszélyt alakítsanak ki.
És akkor egyébként ezekről a környékekről, mikor fordult a történet, és az oroszok áttették a fő csapás irányt Dél-Kelet-Ukrajnába, akkor ugyanígy harc nélkül kivonultak az oroszok?
Így van, teljesen harc nélkül vonultak ki, sőt, ott volt egy személyzet, egy kontingens, akik ez idő alatt is dolgoztak. Azt tudni kell, hogy a csernobili atomerőműben is környékén váltásokban dolgoznak az emberek, két hetente váltják egymást, tehát két hetet ott töltik az erőműben, ezeket a felügyeleti, fenntartási munkákat végezve, aztán hazamennek is jön egy újabb váltás. Most ugye február 24-én van tele Oroszország Ukrajnát, és az éppen ott dolgozó emberek nem tudtak hazamenni, hanem ők gyakorlatilag foglyokká váltak az orosz erők által. Ugyanezt a munkát el kellett végezniük, hiszen ha nem ők végzik el, akkor aznak beláthatatlan következményei lettek volna. Úgyhogy ebből a két hetes váltásból sok hét lett, mire a március végén az orosz katonák kivonultak, és akkor ezt a váltást is meg lehetett ejteni, és újabb dolgozók jöttek Csernobilba.
És akkor itt van egy érdekes pont, mert ugye hát ezek az emberek itt akkor nagyobb sugárdózist kaptak, mint amire szerződésük van. Ugye, mert gondolom ez a kéthetes váltás azért van, hogy legyen egy kis pihenő idő, meg gondolom kiszámolták, hogy két hét alatt még nem kapnak akkora sugárdózist. Mi a helyzet az orosz katonákkal, akik ugye beásták magukat az erdőbe a harcok idején?
Két részre szedném a kérdést. Az egyik, hogy valóban, hogyha olyan munkákat végeznek ezek a dolgozók, akkor nagyobb sugárdózist kaphatnak. Én azért azt gondolom, mivel tudták, hogy több időt töltenek kényszerűségből az erőműben, ilyen jellegű munkákat nem végeztek. Ez alatt azt lehet érteni, például, hogy elkészült 2019-ben az új szarkofág, az új szerkezet, amelyet a 4-es blokk fölé húztak, abban elrejtett ugye a megsérült erőművet, és az új szerkezet alatt jelenleg is vannak, folynak munkák, tehát szétszerelik a régi szerkezeteket, átépítések vannak, ilyen rendszer szintű munkák, és ott valóban magasabb sugárdózisokat lehet kapni. Tehát ez az egyik oldal. De az emberek nagy része inkább adminisztratív jellegű munkákat végeznek, felügyelik a műszereket, felügyelik a fűtést, stb. Ez mondjuk nem jár magasabb dózissal. van. És akkor a kérdés másik része az orosz katonák. Ugye rögtön az orosz katonák kivonulása után megjelentek azok a hírek, miszerint a belarusz sugárdózis intézetébe több katonai kisbusz érkezett. Az alapján azt a következtetést mondták le, hogy az orosz katonák nagyon magas dózis kaptak, ami már egészségükre is veszélyes a csernobili zónában. Erre nincs bizonyíték, tehát sokan azt mondják, hogy az ingyen információs hadviselés része Ukrajna részéről, tehát ezt ugye csak az alapján lehet mondani, hogy valóban katonai buszokat láttak a belarusz sugárzás dózis intézetnél. Amire ugye az ukránok hivatkoznak, hogy orosz katonák árkokat ástak valahol a Vöröserdő környékén, ahol valóban magasabb sugárdózist kaphattak, de azt hozzá kell tenni, hogy beszélgettem csernobili szakértőkkel, napokon fog megjelenni egy interjú, akik ismerik a helyzetet, akik beszéltek azokkal az emberekkel, akik éppen műszakváltásban voltak az erőműnél, és műhold felvételek is vannak, és azt mondják, hogy az orosz katonák nem a Vöröserdőben ásták be magukat, tehát ennyire azért ismerték valószínűleg, az orosz vezetés is ismerte a helyzetet, hogy mik azok az igazán veszélyes zónák, ahol nem érdemes ilyen jellegű munkákat végezni. Tehát ez kívül esetben azon az órán, a zónán, nem a Vörös Erdőben történt. Ugye a Vörös Erdő, talán érdemes elmondani, hogy miért nevezik Vörös Erdőnek, amikor megtörtént 1986-ban az a baleset, akkor a széljárásnak köszönhetően a radioaktív hulladék a Csernobili atomerőműtől néhány kilométerre hullott le a robbanás következtében. Tehát a legnagyobb ilyen szennyezés darabok, részletek abban az erdőben kötöttek ki az erőmű mellett, és gyakorlatilag az erdő a magas sugárzás mennyiségtől kiégett gyakorlatilag. És akkor ezért nevezték Vörös Erdőnek, mert ilyen kiégett törzsű, vörös, kéreg nélküli fák alkották ezt az erdőt, és ott valóban még most is magas sugárdózis lehet kapni, és bár megtisztították a környéket, de hát ezek az igazán sugárzó részecskék még mindig ott vannak a talajban. És ha valóban valaki ott elkezd ásni, akkor megvan a veszély annak, hogy például lenyel egy-egy ilyen radioaktív részecskét, ami hát komoly egészségkárosodással járhat.
Na most te jártál többször is a zónában, illetve bent Csernobil környékén, illetve ha jól emlékszem, évekkel ezelőtt még forgattál is ott. Akkor mit mondtak, mennyi időt lehet ott eltölteni? És egyáltalán túl azon, hogy a képeken meg a különböző beszámolókban más-más dolog jön le, hát a dolognak a tragédiája az általában lejön a képekről, de hogy ott az most mennyire sugároz valóban? Nem tudom, volt-e nálatok sugárzásmérő, vagy megmondták-e, hogy hány óránként kell kijönni?
Igen, tehát mi egy dokumentumfilmet forgattunk, nagyjából egy hónapot töltöttem a zónában, nem folyamatosan, hanem Kijev és Slavutisba laktunk, és bejártunk a zónába dolgozni, interjúkat készíteni, felvételeket készíteni, stb. Tehát vittünk sugárzásmérőt, azt lehet mondani, hogy a zóna területének a túlnyomó részén nincs, hogy mondjam, kiemelkedő sugárzás.
Valóban élnek még ott emberek? Mondjuk most már gondolom, hogy meghaltak, főleg idős emberek ragaszkodtak annyira a saját kis házukhoz, hogy nem mentek el onnan, legalábbis a korábbi filmekből ezt láttam, de még élnek ott a zónában belül emberek?
Folyamatosan csökken a számok, amikor mi kinforgattunk, ez már egy több mint 10 éve volt, akkor nagyjából 250-300-ra tették a számokat. Amikor utoljára kint voltam egy 4-5 éve, akkor 200 körül létszám lehetett. Ezek valóban azok a főleg idősebb, nyugdíjas korú emberek, akik a baleset és az atomerőmű bezárása után nem voltak hajlandóak ott hagyni az otthonaikat a veszély ellenére sem. Fiatalok ott már akkor sem éltek, most sem élnek, és azt gondolom, hogy ezeknek az idős embereknek a száma is folyamatosan csökken. Nem tudnék jelenleg pontos számot mondani, de néhány éven belül valószínűleg teljesen el fognak tűnni a zónába. Ami a sugárzást illeti, a zóna nagy részén nem jelent veszélyt a sugárzás.
Hát hiszen ők is még a mai napig élnek van.
Tehát ugye különböző sugárzásra, különböző részecskékről beszélhetünk, ugye lehet beszélni stronciumról, plutóniumról, tehát különböző sugárzó anyagok vannak, és mondjuk a plutóniumnak a felezési ideje 23 ezer év, az még nem mostanában lesz veszélytelen, de hát plutóniumtól megtisztították a környéket. Tehát a lényeg, hogy ismerni kell, hogyha valaki oda megy a Csernobili zónába, akkor önmagában az mondjuk elég veszélyes, hiszen vannak olyan forró gócpontok, ahol egyrészt magasabb háttérsugárzás is van, másrészt pedig el lehet kapni, le lehet nyerni olyan forró sugárzó részecskéket, amelyek komoly problémákat fognak okozni. De ha valaki ismeri a környéket, ismeri, milyen helyeket kell elkerülni, akkor önmagában a zónában, vagy akár ott a Csernobil atomerőmű környékén sem fog nagyobb veszéllyel találkozni. A háttérsugárzás egy normál sugárzásnak felel meg.
Mivel hogy több film is született, dokumentumfilmek is, játékfilmek is a csernobili katasztrófáról, így nagyon az akkori történéseket időnk sincs egyébként feldolgozni, de a filmben elhangzott ez a nem jó, de nem is tragikus, ugye ez már ilyen mémszerű mondat, és nagyjából arra utal, hogy hát azért megpróbálják mindig enyhíteni ezt a problémát. Te akkor úgy látod, hogy valóban, ha ott most mindent betartanak, akkor ez a környék továbbra sem jelent veszélyt.
Életvitelszerű tartózkodása nem alkalmas, tehát az mindenképpen több ezer év, mire ott újra emberek fognak élni, mire az ott megtermett élelmiszereket lehet fogyasztani, vagy az onnan kitermett faanyagot lehet felhasználni, ez több ezer éves folyamat, ez nem most fog helyreállni, ennek egy nagyon hosszú időre lesz szüksége. Úgyhogy ilyen szempontból egyrészt azt mondhatjuk, hogy a Csernobili zóna nem jelent veszélyt jelenleg mondjuk a környékre, tehát a szélesebben vett régióra nézve, de abban a körzetben, mondjuk az erőműtől 25-30-40 kilométeres átmérőjű körzetben, az még nagyon sokáig lakhatatlan lesz.
Viszont a kommunikáció akár ukrán, akár orosz részről ezzel a környékkel kapcsolatban mennyire hihető? Azért emlegettem ezt a mondatot, mert ugye akkor is ugye azzal volt a gond, hogy azok az emberek, akik információ közelben vannak, elbagatelizálták a problémát.
Jelenlegi Csernobili atomerőmű problématikája a következő 100 évre mondjuk így megvan oldva. A komoly problémák a 2010-es években merültek fel, amikor az addigi úgynevezett szarkofágnak, egy ilyen hatalmas betonszerkezet, amelyen elfették a sérült 4-es blokknak a reaktorát, ennek az üzemideje lejárt. A szarkofág elkezdett repedezni, valós veszély volt, hogy itt-ott beomlik, ahonnan sugárzás érheti a környéket, akár Európát is, akár ide is elérhetett volna. Ez egy valós probléma volt, és ezt meg kell oldani, és Ukrajna önmagában nem tudta ezt megoldani, ez egy több milliárd dolláros költség lett volna. Úgyhogy nemzetközi segítséggel elkezdték építeni az új szerkezetet, az új objektumot, amely 2019-ben készült el. Ez jelenleg a világ legnagyobb mozgó építménye. Azért mozgó, mert ezt csak úgy tudták mérnökileg megoldani, hogy a reaktor mellett építették fel, és utána sínekkel rátolták az erőműre, az addigi szarkofágra. És ez a következő 100 évre biztosan garantálja, hogy onnan nem szivárog ki semmi, hogy semmi probléma nem történik a sérült 4-es reaktorra. Tehát ilyen szempontból 2019-ben megoldották a csernobili problematikát, és emiatt mondjuk nem jelent olyan veszélyt, mint amilyen veszély néhány évvel ezelőtt fennállt a korábbi szarkofág üzemideje miatt, hiszen mi is, amikor kint jártunk, akkor lehetett látni a felvételeken is, hogy a fény jutott be, mert ott repedések, rések voltak, ami hát nem fette biztonságosan a sérült reaktort. Azóta ilyen jellegű probléma a Csernobili zónában nincs. Ami még probléma, az elhasznált fűtőanyagnak a tárolása. Van egy tároló objektum, egy építmény, ahol ezt az elhasznált fűtőanyagot tárolják. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas vízzel teli medence, ahol tárolják az elhasznált fűtőanyagot, és ezt folyamatosan hűtik. Hiszen ha nem hűtenék, akkor felmenne a hőmérséklet, és akár egy problémát okozna az elhasznált fűtőanyag. Ez egy régi fajta szerkezet, és Ukrajna elkezdte az új hulladék lerakónak, a Hayat 2-nek az építését az elmúlt években, ami már új technológiára építene, nem ez a fajta ilyen medence jellegű tárolási módszer lenne, nem kellene ilyen módon hűteni, de ezt még nem fejezték be, és ugye most a probléma, hogy a háború miatt valószínűleg nem ez lesz a prioritás a következő években. Háborús viszonyokban ez nyilván más körülményeket teremt, mint békeidőben. Békeidőben én mondjuk nem aggódnék a Csernobili erőmű miatt.
Az elmúlt percekben a Danube Institute kutatási igazgatóját, Bendázsevszky Antont hallották.